Köszöntjük a kulturális hallgatóit itt a Rádió Caffén. Én Mezei Dániel vagyok, és állandó műsorvezető társam ebben a műsorban.
Pári Olcsi, köszöntöm én is a hallgatókat, nézőket, és majd nagyon izgalmas témát fogunk körbejárni. Férfi szerepekről fogunk beszélgetni a hagyományos kultúrában és napjainkban. Hogyan változnak ezek a helyzetek?
Igen, és ugye abszolút törekedtünk arra, hogy jó legyen a megoszlás, hiszen két hölgy, két nő, és két úr, két férfi a stúdióban. Az egyik férfit szerintem te mutasd be.
Így van, Berec István, nem csak azért, mert hogy megjártuk a táncház mozgalom mélységeit és magaslatait együtt az elmúlt, hát nem is tudom, nem is számolok inkább vissza. István, te táncos vagy, és a Fonó Budai Zeneház népzenei igazgatója, vezetője.
Mit
lehet még
rólad? Így van, de azért szerintem azért egy ilyen multifunkcionális fickó vagy, és ezt ezért csodálkoztam rajta, hogy ennyit mondjak rólad, hogy táncos. De hát van egy másik vendégünk
nagyon
is.
Nagyon fontos, igen, Rémi Tündét köszöntöm, aki táncművész, és a Magyar Táncművészeti Egyetem adjunktusa. Nagyon szépen köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást.
Én köszönöm a meghívást.
Tüci, igen, óvatosan mondom ki. Mióta viseled ezt a becenevet?
Idők kezdete óta valamikor, nem tudom már mikor. Ezt a tatától kaptam ezt a becenevet. Valamiért nagyon kedveskedni akart nekem, és akkor egyszer csak azt mondta, hogy Tüci, gyere, gyere, és akkor ide állj be, valamit meg kellett csinálnom, és akkor ez, én nem tudom, hogy, de valahogy rám ragadt, és innentől kezdve azóta viselem. De
csak azért hoztam szóba, hogy oldjuk az adjunktus, meg az igazgató, meg az ilyen dolgokat, mert Tüci, Pityú, tehát, hogy akkor igen. Én így, csak így hallak.
Már is megfosztottál a tekintélyünktől, köszi.
Nem, egyáltalán nem akarnak megfosztani a tekintélyt.
Posztóképzője vagyok önmagamnak.
Minden esetre rákanyarodva kicsit a témánkhoz, bár egyébként a becenevek és a különféle pozícióink is akár meghatározhatnak minket a közösségi létben, de azért egy fontos gondolatmenet az, hogy azért ti a hagyományos tánc kultúrából jöve viszonylag hagyományosan kell, hogy éljétek a szerepköreiteket munkából fakadóan, de vajon ez így van-e a valós életben is? Visszahat-e az a szerep séma, amit a munkátok során viseltek, tapasztaltok a hétköznapi létetekre is?
Biztos, hogy visszahat. Alapvetően nagyon szeretek nő lenni. Tehát, hogy ez a néptáncban ez ugye alap, hogy a nő, a férfi, hiszen ez így alakult ki, ezt hozzuk magunkkal onnan az évezredes múltakból visszamenőleg, hogy egyszerűen a paraszti kultúrában ez volt a megosztás. A férfi dolgozott, a nő, nyilván ő is dolgozott, de egészen másféle munkát képviselt a gyerekek, a háztartás, és természetesen amúgy ugyanúgy ment ő is a mezőre dolgozni, ha erről volt szó, de hogy mégiscsak egy másfajta szerep alakult ki, mint a mai társadalmunkban. Ez én nekem teljes mértékben fekszik az én egész lényemhez. Attól függetlenül nyilván én is kimegyek a kertbe, meg bútort szerelek, meg nem tudom, mit csinálok, de én a nőiségemet, ezt én úgy élem meg, ahogy van. Igen, én szeretem, ha egy táncban vezet a férfi, ha ő irányít, ha én alkalmazkodom hozzá, és ettől én nem érzem magam kevesebbnek, hogy ez így van. Hát ez így természetes, mert hogy ő majd meghatározza, de nélkülem nem tudna páros táncot táncolni. Tehát innentől kezdve ez a két dolog, ez nekem nagyon kiegészíti egymást. Tehát együtt egy pár, a férfi meg a nő. És ettől szép a történet, és igen, szerintem ez fontos, hogy a nap mint nap piainkban is így éljük meg, hogy a nő az legyen nő, akár az öltözködésben. Persze ezzel is biztos sokan vitatkoznak. Uh-huh. Én szeretek nőiesen öltözni, akár a nap mint napi cselekedetekben, vagy akár csak egy viszonyban a férfiakhoz képest.
Pisti?
Az az igazság, hogy én 15 vagy 20 éve próbálok ebben fogalmazni, ebbe a témába, és nem jutottam még sokkal többre, mint amit a Tüci már kimondott, tehát tulajdonképpen végezhetnénk is a műsorral.
Köszönjük.
Körülbelül, tehát, hogy a férfi az férfi, a nő a hagyományos műveltségbe, hagyományos férfi szerepekbe. Tehát ennél ebbe egyre átideologizáltabb és átpolitizáltabb témában, mivel tényleg állandó forrásban van, pro és kontra, szerintem egyszerűen nem is lehet fogalmazni ebbe a témába, és nem is szabad, mert egyszerűen mások kezdenek lenni a nemi szerepek. ezt egyszerűen, ez tényszerű, és ezt ha elfogadod, hanem ez így van. Azt mondanám, hogy régen ez a hagyományos nemi megosztás és nemi szerepek határozták meg a táncot, ma viszont pont az, hogy a tánc tudja meghatározni. Ha én is megnézem csak a saját életemet, akkor mi alapján várom el a feleségemtől, hogy ő takarítson otthon többet, mikor gyakorlatilag többet dolgozik, mint én. Tehát ideológiai alapon abszolút meg tudom dönteni ezeket a hagyományos szerepeket. Viszont nekünk megadatott, hogy azt a hagyományos műveltséget, azt az önkifejezési nyelvet tanuljuk, és azáltal kapjuk vissza a nemi szerepeinket. Tehát amíg az őseinknek, vagy akik ezt a műveltséget őrizték és csinálták, azoknak pont az életkörülményeik miatt alakult ki az az önkifejezési szerep, mi meg nekünk kicsit fordítva. Tehát én a táncnak köszönhetem férfiasságomat, az más jelent.
Az más jelent. Azt nem tudjuk, hogy az a tánc.
Az egy nagy fölfedezés lesz. Az egy nagyon nagy találmány lehet, nem akarok a biológia és az emberi kísérletek ingományos általam kevésbé is meg talajára tévedni. Igen.
De hogy azt akarom mondani, hogy én azért tartom a mai napig hasznosnak, és azért köszönhető az, hogy San Diego-tól Hongkongig teret hódít ez a magyar páros tánc, ami azért unikum a népi táncok meg a hagyományos táncok világában is, az pont a férfi-női szerep. Tehát ez olyat mond, amit a férfiról és a nőről, és a férfi és nő kölcsönhatásáról, meg együtt mozgásáról, harmóniájáról, amit szavakban le se lehet írni. Tehát minden csak kicsit annyira korog a gyomrom, remélem, hogy a hangtechnikusok ki tudják, hogy küszöbben, ne haragudjatok. Egyszerűen a nő díszíti a táncot, a férfi, a hold és a nap keringésére lehet az kicsit ilyen költő, lelkületű hasonlat, de hogy egy olyan harmóniáról van szó, ahol mind a kettő csodálatos külön-külön is, de együtt adja ki az igazi egységet.
Az egész téma egy picit azért is került szerintem felemelésre, mert ez egy alapvető emberi és filozófiai kérdés, hogy mi szabályozza, milyen értékek mentén szabályozzuk az életünket. Most bocsánat, hogy itt ugrok egy nagyot, de hogyha csak belegondolunk, ugye most nem filozófusokat idézve, de az alapvető tényekben, hogy van sötét, van világos, van fehér, van fekete.
Így van, hát a fény van, igen, van, nélkül nem, van árnyék jó, sem tud létrejönni.
Van rossz, yin-yang, van férfi, van nő, és hogy én azt gondolom, hogy a régi népi kultúrában azért ezt hozza át az a több ezer éves történelem. Én azon gondolkodom, amikor erről beszélünk, hogy meg lehet-e ezt valójában bontani. Tehát, hogy nem az, hogy meg kell-e, meg meg akarják-e, hanem meg lehet-e. Nekem olyan evidensnek tűnik, hogy nem.
Hát eleve van egy ilyen evidencia alapú gondolkodásmód szerintem a hagyományos kultúrában. Tehát ha már csak a természetnek a törvényszerűségeit nézzük, akkor egy parasztember az őt körülvevő világból gyűjti a tapasztalatait, ahol rend van. És az egy ilyen, ez egy ilyen olyan magabiztos, érzelmileg és fizikai biztonságot nyújtó közeg, amiben igazából nem feltétlenül keresi a benne élő tudatosan a rendszert, hanem csak beolvasztja magában, működteti. Tehát, hogy úgy kell elképzelni, szerintem, hogy úgy érdemes közelíteni a hagyományos kultúrához, hogy igen, vannak a táncban bizonyos szimbólumok, vannak a népmesékben, vannak a dalszövegekben, de ez igazából minden ugyanarról szól, minden ugyanaz alapján a szimbólumrendszer alapján épül fel, és ez egy elválaszthatatlan egységet képez. És valahol ez a fajta egység van meg egy parasztembernek a gondolkodásmódjában, meg a saját magához való viszonyában, nem?
Igen, abszolút. És egyébként még azt javasolnám, hogy mielőtt a mesterséges nemi szerepek átlépését megnézzük, tehát a világ változásával, azt javaslom, hogy vessünk egy pillantást azokra természetes, az eredeti műveltségben és az eredeti környezetében atipikus pillanatokra, amikor mondjuk egy olyan erős női egyéniség van a paraszti társadalomban, aki például a férfi táncokat táncolhat. Tehát most például Pár Julcsinak is, tehát hogy ez a szép.
Viszonylag béna vagyok meg.
Nem arra, bocs, most visszacsatolok arra, hogy mindenki ismeri Pár Julcsit, én nekem megadatott, hogy már 20 éve ismerem, tehát vele lehet, úgy lehet hülyéskedni, mint a fiúkkal. Tehát Tüci is bírja a férfi humor, tehát hogy ilyen ez a csodálatos ebben a paraszti társadalom azért nem lehet leírni egyszerűen ilyen képletekkel, és azért nehéz ezeket a mai vágyvezéret, ideológiákat visszavetíteni, mert a személyiségnek mindent fölülíró szerepe van. Tehát annyiféle a tánc, annyiféle a zene, ahányféle ember. Tehát mi is ismerünk olyan táncos párt, ráadásul Gyimesben, ami a mai napig egy nagyon hagyományos társadalom, ahol a női táncos egyéniség erősebb volt, mint a férje. Például most temettük nemrég Csukuy Annani, Tankó Annani, Csukuy.
Nekem is ő jutott az
igen,
eszembe.
Igen, tehát olyan erős női példákat tudunk mondani, akik ezt a látszólag szigorú társadalmi falusi társadalmi hierarchiát fölülírták.
Vagy látszólag alárendelt női szerepben, mert ez egy, szerintem ez egy sztereotíp, amit te mondtál az előbb, Pici, hogy...
Nem alárendelt ez.
Pontosan ezt akarom csak aláhúzni, csak amikor azt mondtad, hogy egy nő alkalmazkodik tánc közben, hát ez egy mennyire női minőség egyébként, különben hogyan lennénk képesek szülni, gyereket nevelni, párkapcsolatot fenntartani, életet...
Alapvetően szükség van arra, hogy alkalmazkodjunk, bár hozzáteszem, ugye így, hogy tanítjuk a táncot. És az, tehát ezt mindig elmondjuk, hogy egy tánc van is. Persze, én alkalmazkodok a páromhoz, és ugye itt állandóan az van, hogy lányok egyel tovább, mindenki, hogy
szokjuk egymást.
Hiszen az iskolába, ugye mi arra képezzük a táncosokat, hogy majd hivatásos táncosok legyenek, ott se állandó pár van. Az, hogy utána az emberbe kialakul, hogy kivel szeretek tanítani, kivel szeretek táncolni, hát az egy más kérdés. De hogy ott is az van, hogy persze, lányok, tessék odafigyelni, hogy milyen súlyok, hogy táncolunk, figyelek a férfira, de a férfi is ugyanúgy figyel rám.
Tehát, így van.
Ugyanúgy táncoltat engem, és engem táncoltat, nem a
mást más, hogy táncoltat, ez azt jelenti?
Igen.
Hát a férfi irányít, mert hogy az autóban is egy kormány van, ugye az útirány meg kell, de a férfi, amikor forgat, azt nem maga miatt csinálja, az a nő örömére tesz. Tehát ugyanúgy mind a két félnek, tehát ugyanúgy a nő örömét is szolgálja a tánc.
Abszolút. És mi a helyzet Angliában? Ott a másik oldalon van a kormány.
Ja, úristen, tényleg. Forgass meg, tudjuk
érve. Ez már nem a mi gondunk. Az majd ők elintézik maguknak.
Hirtelen megijedtem, hogy
angol emlékeket kéne felidézni.
Nem. De, Tüci, de mióta tanítasz?
Nagyon régóta.
Nagyon hát próbál az évszámokra rátérni.
Igen,
nem.
Hát itt az iskolában most kezdtük el, hanyadik évet? 8., 9., tehát, hogy itt a úgymond hivatásos, persze, hát már előtte is az ember elkezdett, már hivatásos táncosként is. Előbb-utóbb belefut mindenki abba, hogy egyszerűen valahogy megjön az igény arra, hogy azt a tudást, amit te fölhalmoztál, azt átad. Ez szerintem csak ennyi.
És változnak a gyerekek?
Nagyon.
És miben?
Nagyon. Mentalitásban, gondolkodásmódban, sok mindenben, és szerintem ez nagyon meghatározza a világunk, amiben élünk. A rohanó világ, hogy például a mostani tagozat, ők egy ilyen pávás generáció, ez úgy mondjuk, hogy pávás generáció, mert ők akkor gyerekpávában nagyon sokan nyertek belőle ezek közül a tanulók közül, és bizony ő nekik már, tehát hogy mit tudsz mutatni nekik, amivel lekötöd a figyelmüket, hiszen ők már ilyet nyertek, olyat nyertek.
Mások a motivációik
más,
is akkor, igaz?
Más, hogy el tud vinni őket mégiscsak az autentika fele, hogy gyere oda vissza, gyere vissza a filmekhez, gyere vissza, menjél, ahova még tudsz, Erdélybe, ahol még találsz adatközlőket, akikkel még tudsz beszélgetni, hogy összehozni olyan emberekkel őket, akiktől még így valamit tud meríteni.
És fogékonyak rá?
Igen, hála jó Istennek azért az osztály nagy részét azt lehetett erre terelni. Az előző osztály például nagyon, de a Árva Tamáséket. Nagyon tehát, hogy jó. Őket nagyon-nagyon, ők jöttek, bújták a filmeket, hogy jaj, mesternő, akkor most ez, és akkor itt tekert a lábát az úgy, és akkor elkezdeni beszélni, tehát, hogy beszélgetni róla, és ez nagyon-nagyon fontos. De hála jó Istennek azért őket is lehet erre felette terelgetni, de nehezebb volt, sokkal nehezebb.
És akkor ezt úgy képzeljük el, hogy lehet, hogy évről évre ez változik, egyre nehezebb lesz, meg akkor hozzáteszem most a filozófia után a pedagógiát, hogy azért azt tudjuk, hogy a példakép szerep az fontos, tehát hogy mit
az
lát,
nagyon.
Most leegyszerűsítve, hogy mit lát a gyerek telefonban,
a
tévében, mit hall otthon, mi a téma, mi a narratíva az országban, stb. Tehát, hogy ilyen szempontból azért ez egy veszélyhelyzet, hogy például a néptánc művészettől azért tolja el ez a mai világnézet az embereket.
Hát nem tudom, hogy mennyire tolja ez. Általában, hát ezt te tudod, Pityu, inkább, hogy például a fonóbeli közönség, hogy jön össze, vagy hogy milyen érdeklődésük. Szerintem ez változó. Ennek mindig vannak ilyen nagy reneszánsz időszakai, és akkor utána az valahol úgy kicsit a süllyesztőbe kerül. Az se igaz, hogy süllyesztőbe, de egy kicsit ez változó.
Meg kell találni a közegét. Szóval én azt látom, hogy az utóbbi 10 évben rengeteg olyan új fórum és terepe lett a néptáncnak, ami nem csak a táncházasokat szolgálja. Tehát szerencsém volt a Szabó Balázs 10 éves Budapest Parkos, tehát a legnagyobb budapesti szabadtéri koncerthelyszín, amikor először azt mondták a Budapest Park szervezői, Ferenc Sanyit megemlítem most is, mert ő az a srác, aki a mainstreamet szervezi nap, mint nap, de ő volt elég bátor a Szabó Balázsra együtt, hogy azt mondták, hogy nem diszkó lesz utána, tehát nem DJ, hanem táncház lesz, és 8000 ember táncolt egyszerre a Budapest Parkba, és azóta rendszeres lett, és a Parnógrasz, Csík, Au Revoir, nem tudom már hány Budapest Parkos táncázótól, 5-6-7-8 ezer olyan fiatal táncolt egyszerre örömmel, mindenki egy csettintésre, aki amúgy könnyűzenei mainstream koncertre érkezett. És ez azóta is töretlenül tart. Tehát meg kell találni a helyét, a tánc, a zene, az abszolút ideológiától és szalagcímektől mentes terület. Tehát erre büszkék vagyunk, és emiatt nincsen. Tehát mondhatjuk azt, hogy ez a világ a hagyományos paraszti életszemlélettől elfelé tart, ezt ki is mondhatjuk, de ez a lényeg, ez az, amit mondok egyfolytában, hogy a tánc függetleníthető ezektől, mert a tánc az klasszikus, tehát az az emberről szól. A mi táncunk az a férfiről és az emberről szól, ami miatt azért látod azt, hogy teljesen egymástól, tehát az emberiség legkülönbözőbbféle kultúrájú, hátterű emberei tudják ezt művelni. Nem csak egy adott társadalom vertikális izéjéről, hanem a világ nemzeteinek horizontján is.
Így most, hogy beszéltünk első felvonásának a végére, azért még egyszer visszahoznám, hogy azért ez több ezer éve bennünk él, és a ritmus él bennünk, és amikor én sose voltam egyébként táncház mozgalmi ember, de amikor a gyerekeimet először elvittem, mert elvittem néptáncra, akkor azt vettem észre magamon, hogy megfog. És gondolkodtam, hogy mi fog meg, és valószínűleg a ritmus fog meg. Tehát, hogy egy annyira ősi ritmika van a népzenében, ugye, hogy Kányádinak az egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, tehát abban is, tehát, hogy ez ellen szerintem nem nagyon lehet mit tenni. Tehát, hogy ez bennünk van.
Hát ezért lenne sokkal érdemesebb tenni, hogy ezeket a belső magokat feléleszteni, vagy így táplálni magunkban, mert én azt gondolom, hogy ezt sejtszinten hozzuk. Tehát, hogy van egy nagy kollektív tudattalan, ami dolgozik bennünk, és ezt le lehet így rétegelni különféle aktuális dolgokkal, de van, és ott van mindenkiben, és ez az a pont, amiről te is beszéltél, hogy hiába popot hallgat, hiába teljesen más zenei kultúrából jön, ha ott van, és egy jó keretbe van belehelyezve, akkor ugyanúgy benyomódik rajta a piros gomb, és elkezd működni, nem?
Biztos, hogy így van, bocs, hogy például a művészeti egyetemeknek ugye mindig van ilyen kis közös napja. És ugye a táncművészet, hála jó Istennek, a mi tagozatunk elkezdte, hogy ezek összejöttek, és miután a lányom meg színésznek tanult, tehát így kapcsolódnak a történetek, rengetegen ott voltak, és egyszer csak azt mondták, hogy táncház.
Ez most lesz május 3-án a Fonóban. Ez lesz a második.
Sok május 11-én meg a táncművészeti egyetem.
És a művészetek völgyében ugyanígy van egy hétig.
Fölállnak, és táncol, és mindenki táncol.
Én bocsánat, lehet, hogy ünneprontó leszek, de mikor, ha nem itt beszéljünk erről, aki nyitott szívvel közeledik, azt megfogja. A világban mindenkit megfog, egyedül nálunk itthon probléma. Tehát ez azt kell, hogy mondjam, hogy a saját társadalmi előítéleteinket kell ezzel szemben lebontani. Tehát itthon a legnagyobb harc ennek az elfogadtatásáért, de ezt elfogadtuk, nem siránkozunk, mi megszoktuk már ezt, tehát 10 évig petőfisztek, ludasmatyisztak minket, nincs ezzel semmi baj. A magyar ember
milyen kell, igazuk van?
Abszolút. Igen. A magyar embernek kell
értik, hogy miért
az előítéletet lebontani. Ennyi a titok.
Innen fogjuk folytatni, és ebbe fogunk kapaszkodni egy kicsit, amit most mondtál itt, hogy ez vajon miért van, mit lehet vele kezdeni az előítélettel. Rémi Tünde és Berec István a vendégünk, Pár Júlcsival, én Mezei Dániel vagyok, a Kulturálit hallgatják, nem sokára jövünk vissza.